ki.
Igen, mert ott elmentek a csajok, elvitték az eszemet, igen, ez
sajnálom,
volt.
Sajnálom, covidos voltam, egy picit nem semmi voltam baj, jól.
Semmi baj, semmi baj, tök jó volt. Úgyhogy... Na jó, hát figyelj, az összes poént elmondtuk, mielőtt bekapcsoltuk volna a kamerákat, úgyhogy ezt most így engedjük is el, úgyhogy kezdjük
el. Cold start volt.
Hát sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez itt az Árvonit Podcast 30. adása. Egészen elképesztő, hogy valójában már 30 rész óta követtek minket. Nagyon szépen köszönjük ezt a bizalmat, és hát azzal próbáljuk meghálálni, hogy minél érdekesebb tartalmakat hozunk, illetve minél érdekesebb személyeket hívunk meg ide. Az előző részben már ígértük, hogy a következő rész, vagyis a mai epizód, az egy face-to-face lesz. Aki most kapcsol először ránk, annak elmondjuk, hogy a face-to-face egy interjú formátum, ahol az Airsoft világából érdekesebb és fontosabb embereket hívunk meg, és kérdezzük ki, mit csinálnak, a munkásságukról beszélgetünk, illetve a véleményüket kérjük ki, hogy hogy is áll a magyar Airsoft, illetve milyen a magyar Airsoftnak a jövője. Úgyhogy mai vendégünk nem más, mint Deadcat. És működik a taps. Egyszerűen hihetetlen.
Sziasztok!
Magyarországon igazából, ha valaki beleássa magát a szervizesek világába, akkor azt gondolom, hogy te egy eléggé megkerülhetetlen figura vagy. Nagyon sokat fogunk beszélni a fegyverekről, a szerelésről és minden másról, de ahogy eddig megszokhatták a hallgatók, először egy picit személyesebb vonalra evezünk. Ha be kellene mutatnod az Airsoft munkásságodat, akkor mik lennének azok így dióhéjban?
Deadcat nicknévvel hallgatok, Sélei Elvin vagyok.
Igen.
Játékpuskákat javítok felnőtt férfiaknak. Általában ezzel szoktam letaglózni az ügyfeleimet, vagy ha valaki megkérdez, hogy mit csinálok. Hát a munkásságom az 2008-ban kezdődött, amikor az első replikámat egy padlásról vettem 10 000 forintért, majd a másodikat 2 darab Tesco-s szatyolban. Hát az út az egyenes volt, hogy valamit kell vele kezdeni. Rendkívül szerencsés vagyok, mert szakiparosok a szüleim, és nagyon jó kézügyességet örököltem. Ezért a modellezés, legózás, na aztán utána jött ugye a fiúsport, az Airsoft. A munkásságom az Etiopat brenddel indult, aki még esetleg ismeri, nekem volt egy hosszú blogsorozatom 2008 és 12 között, replikákról szóló cikkekkel, megfűszerezve érdekes és vicces poénokkal, macskás képekkel, többszörösen érthetetlenül összetett mondatokkal, amit ugye gyomorakasztó módon lehetett csak végigolvasni. Ez volt az eleje. A munkásságomnak gyakorlatilag 12-3 éve replikákat szerelek. Majd utána jött egy kisebb kihagyás, honvédség, más országok, szerencsepróba, ilyesmi, és akkor 2016-ban, hát akkor én hazajövök a világból, és az akkori főállásom mellett, hát mondom, én adok ennek az Airsoftnak 2 évet, vajon mi változhatott, és akkor Gergő barátommal összedugtuk a fejünket, és a repülővakond, a zöld róka és hasonló márkanevek után végül a döglött macska Deadcat Works-nél maradtunk, így van, és akkor 2016. júniusától folytattam tovább, és azóta nagyon sok idő telt el, és sok izgalmas dolog történt. Főállású vállalkozásként csinálom, abszolút teljes értékű megélhetés most már. Az eleje rendkívül göröngyös volt, de hát
igen, erről majd fogunk beszélni. Így van, abban a témakörben.
Játékos vagyok, szervizes vagyok, közösséget próbálok szervezni, próbálok pozitív lenyomatot hagyni az Airsoftban, de hát majd ezt a komment szekció majd megítéli, hogy ebből mi lesz.
Jó, rendben. Gondolom, nagyon sokan megkérdezték már, de azért, ha már egy ilyen teljes interjúról beszélünk, meg kell, hogy kérdezzem. Miért lett halott macska?
Oka van. Oka van. Az Etiopac blogban nekem volt egy kabala állatom, panda macska.
Aha.
Panda cica, a tehéntalka panda macska, gömbállat, mert hogy egy kicsit elhízott. És szó szerint akármennyire is szentimentális egyfajta a kabala előtti tisztelgés, hiszen időközben elpusztult. Gondolkoztam, hogy valahogy, ha már egyszer működött, akkor mentsük át a következőbe, mert abszolút egy tudatos brandépítés volt a cél. És mi legyen, ezért mondtam, hogy zöld óka, meg repülővakond, meg voltak itt, itt dolgok, és akkor hát panda macska, hát megdöglött szegény, hát döglött akkor macska.
Az de jó.
És akkor szintén Gergő barátom álmodott hozzá egy ilyen cyberpunkos Vico tékakölcsönzős stílust. 2016-ban mondtam neki, az kifi és a cyberpunk vissza fog jönni, nekünk ebbe az irányba kell elindulni. Na és akkor megszületett a lúgó, ami remélem már beégett az agyatokba.
Igen. Mögöttem úgy áll egy polgári személy, ugye Sillei Ervin. Magadról, mint polgári személyről mit mondanál el, illetve hát mondtad ezt a külföldi katonai múltat, én mondjuk inkább erre lennék kíváncsi, hogy ez hogy volt, hogy mit csináltál külföldön?
Pedig volt igazi életem, képzeld.
Na, mesélj egy picit, tényleg csak pár szóban a polgári személyedről mondtad.
2013 és 16 volt a honvédség. Az az előtti életem, az egy teljesen normális polgári élet volt, kereskedelmi alsó és középvezetőként dolgoztam mindenféle helyen, és utána jött a honvédség, mint szívem szerelme és hőn áhított hivatás, ott letoltam egy szerződéses turnust, volt egy koszovói KFOR misszióm, a 25-ös tatai lövészdandárnál voltam lövész, életem legszebb időszaka. Tehát akárki akármit mond, a legjobban táplált, a legtöbbet pihent, és csak pozitívan tudok visszagondolni, még a 96 ezer forintos illetmény mértékére, a szegényes felszereltségre, a viszonylag kevés itthoni feladatra és következetes útszabásra. Viszont a misszió az teljes mértékben meghatározó volt az életemben. Amit ott még a viszonylagos közvetett fenyegetés ellenére is megél az ember, az teljes mértékben embert formáló. Mindenkinek nagyon erősen ajánlom, aki a 20-as évei elején jár, és még van ideje és lehetőség, egy 3 évet próbáljon.
Amúgy honnan jött a katonaság, mint ötlet, mint karrier? Tehát, hogy
hát ez 6 éves koromban jött, a szüleim irtózatos megrökönyödésére és mindenfajta ellenállására. A katonaság honvédséghez végül 3. nekifutással próbálkoztam, 2-2 lebeszélt édesapám. De amikor elég felnőtt az ember, és önállóan
jó,
az,
akkor
hogy nem,
tudja, igen,
akkor elmegy.
Jó. És miért szereltél le? Ez még egy fontos kérdés. Tehát annyira jó volt, azt mondod, hogy életednek az egyik legfontosabb része volt.
Igen, élményben nagyon jó volt, csak azzal, hogyha az ember így felnőtt lesz, akkor elkezdi tervezni az életét, és mondjuk úgy diplomatikusan, hogy mérlegeli a perspektívát.
Aha, értem.
Mérlegeli a perspektívát.
Jó, rendben, jó. Játékszervezés, mondtad, hogy beszéljünk egy kicsit a játékokról, ugye elkezdtél játszani.
Te mondtad, hogy beszéljünk a játékokról.
Jó, persze, igen, tehát, hogy amikor elkezdtél játékokra járni, neked amúgy az Airsoft, amikor találkoztál vele először, az ilyen szerelem volt első látásra? Tehát, hogy nem kellett sokszor körüljárni a témát.
Idefelé a villamoson én ezt lepölgettem fejben. Aha. Hogyha rákérdezel, akkor ez hogyan volt? Ez 2008 Zalaegerszeg, mivel ott születtem. A helyi Google-ben, ugye Zalai hírlapban édesanyám talált egy cikket, hogy a kihalt Petőfi laktanyát taktikai játékosok hada tölti meg, mutatja, fiam, ezt téged nem érdekel, úgyis mindig fegyverek, egyelőre minden, dehogy is, nem, dehogy, mit érdekel ez engem. Na, egy héttel később találkoztam egy középiskolai osztálytársammal, aki nyakig benne volt, na és akkor innen elindult a lavina.
Jó. Kezdetekben milyen játékokat preferáltál, vagy milyen játékot látogattál? Gondolok itt most ilyen...
Vasárnapi puty-puty.
Aha, tehát ez a ting-ditanglik. És mostanában milyen játékot preferálsz inkább? Tehát LARP, Milslim, több napos, mondjuk egy Border War, vagy ami esik úgy puffan? Tehát milyen játékokat szeretsz járni igazából?
Én soha nem egy játékba töltöm bele, szeretném beletölteni az élményt. Én mindig egy időszakot vizsgálok. Mit tudom én például múlt hétvégén Killer Color Operation, az EU-s Red Bull-val közösen szervezett játéka. Azért mentünk oda, hogy azt a katonai környezetet megéljük, lövés minden nélkül. Viszont előtte való hétvégén, meg valószínűleg a következő hétvégén, meg pontosan egy darálós játékkal fogom majd megfűszerezni, és nekem így áll össze valójában az Airsoft élmény.
Ebből is, meg abból is egy kicsit.
Igen, de én mindenképpen Milsim játékosnak tartom magam, mindenképpen szeretem a kintalvós játékot, tehát a 0. nap és a másnap elkezdünk játszani, Én minden hónapban le tudnék tolni egy ilyent, mert teljesen más. Kikapcsol az ember, elfelejti az otthoni gondokat, játékra koncentrál, be kell hozzá rendezkedni, ott a napi életvitel az nem úgy van, hogy csak elmegyek kezet mosni valahova. Én nagyon örülnék, hogyha ez a paletta színesebb lenne.
Színesebb lenne, így van. Játékszervezéssel is foglalkozol. Mikor és hol kezdted ezt el? Volt-e olyan játék, vagy esetleg volt-e olyan játékszervező, aki arra inspirált, tehát elmentél egy játékra, és azt mondtad, hogy ezt nem csak megélni kell a játékosként, hanem ebbe kicsit komolyabban is részt kellene venni.
Na most a dolog érdekesség, hogy nem tartom magamat játékszervezőnek, mint az köztudott a Friendly Fire közösséget próbálom irányítani és az útját egyengetni. Én a közösségen belül például koordinátornak tartom magamat, és a fiúk számára rendezek játékokat, hogy egyrészt a kohéziót tudjam erősíteni azzal, hogy egymásra játszanak egy oldalon, másfelől pedig a saját teljesítményüket mérhetővé tenni azáltal, hogy a másikak ellen játszanak ugyanúgy közösségen belül. Ennek óriási hatása van, hogyha például szakasz szinten elmegyünk 10-30-40 fővel más által szervezett játékra, továbbra sem fogok 4000 forintért nyilvános játékokat szervezni, és megélhetési játékszervezőként megjelenni a piacon. Ez kizárólag a Friendly Fire-re korlátozódik.
A Friendly Fire-ről ugye beszéltük már, ahogy készültünk fel erre az interjúra, hogy ez annyira nagy téma, és annyira sok mindenről tudnál beszélni ezzel kapcsolatban, hogy...
Általában minden.
Igen, de annyira nagy lelkesedéssel beszéltél erről, hogy ahogy tervezgettük, vagy hát én is tervezgettem ugye a scriptnek a megírását, úgy döntöttünk, hogy lesz egy külön adás, ami csak erről szól. Úgyhogy ezt igazából majd skrippelni fogjuk, lépjünk is tovább. Pályák helyzete. Te hogyan látod a pályák helyzetét Magyarországon? Sok van itthon, kevés van itthon, lerobbantak, vagy luxik, és szerinted mi lesz a jövője amúgy a pályáknak?
Hát belekezdtünk.
Kezdhetjük.
Belekezdtünk. Kevés van, ami van lepukkant.
Nagy általánosságban, vagy azért vannak kivételek? Szerinted?
Vannak kivételek, főleg mostanság, tehát hogyha ezt egy 12-13 éves időtávban nézem, akkor karbantartatlan. Remélem, Vityó nem haragszik meg, hogy kölcsönkérem az ő általa megfogalmazottakat, a Hontalan Magyar Airsoft. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy nem dedikált vállalkozásként működtetett takarított szolgáltatást nyújtó pályákon játszunk, hanem mindig bekéletőzünk valahova. Ez óriási problémája a magyar airsoft fejlődésének és az egész kultúra fejlődésének és a szemléletnek. Van elég pálya Magyarországon, de nincs kihasználva. Ami pálya van, azt nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha jönne egy tündél, suhintana egyet a pálcájával, és elkezdenének a pályák képe így megváltozni, takarítással, építkezéssel, stb.
Ehhez szerinted mi kell? Tehát kell egy vállalkozó, aki vagy egy nagyobb airsoftos összefogás?
Nem.
Vagy nem? Tehát ehhez igazából nem, kell egy vállalkozó, kell egy pénzember igazából?
A pénzember, azt úgy képzeljük el, hogy van egy kövér köptös ember két nagy pénzes zsákkal a hóna alatt.
És akkor beszórja, hogy építkezzetek.
Játszatok. Nem, én azt mondom, hogy menedzser szemléletre van szükség, és látni azt, hogy ez vállalkozás szintjén hogyan lehet fenntartani.
Vidéken mi a helyzet? Tehát, hogy Pest és vidéki pályákat nézegetjük, akkor jobb a helyzet, rosszabb a helyzet, vagy igazából ugyanaz a történet?
Az én teljesen szubjektív véleményem, hogy amúgy teljesen egyforma.
Teljesen egyforma.
Tehát teljesen mindegy, hogy Pesten kivetőzünk be egy romos, omladozó, bokros pályára, vagy ugyanezt vidéken csinálják. A különbség annyi, hogy vidéken olcsóbb, könnyebben megszerezhető, Pesten meg hát olyan pestiesen.
Igen, érdekes, mert a Titán például azt mondta az első Trash Talkban, hogy ugye vele igazából a Pesti éráról beszéltünk, mert ugye ott szervez főleg, és ő például azt vizionálta a pályákkal kapcsolatban, igazából a Pesti éráról beszélt, hogy ezek igazából olyan kihasználatlan területek, amire előbb-utóbb valamilyen befektető rá fog csapni. És bármilyen, tehát hogy Pestről kifognak, hát el fognak tűnni a pályák, és vidéki, vagy inkább a külső agglomerációból. Tehát akkor tartod ezt a véleményt. Jó. Kicsit a játékokra és a játékokon tapasztalt dolgokra lennék kíváncsi. Nagyon sok játékon voltál. Rend és fegyelem betartása. Te hogy látod nagy általánosságban, régen és most, vagy mondjuk nézhetünk aktuális részleteket is, van ezzel probléma szerinted a rendfegyelem betartásával, illetve milyen általános játékos problémákat vélsz felfedezni, ha egyáltalán vélsz felfedezni? Ha
hát az általános probléma az ego.
Aha.
Az ego, az alázat és a nem sportemberi felfogás. Óriási kontrasztot látok a 2008 és 2012 közötti időszak és a mostani 2016-tól 2022-ig terjedő időszak, ugye nekem közte volt egy 3 év szünet, és amikor visszajöttem 2016-17-ben játszani, akkor így...
Mik voltak a legnagyobb differenciák?
Az etika. Én egy rendkívül szerencsés vagyok, én a nyugat-magyarországi elszobban szocializálódtam, ahol hiába voltunk 70-en vagy 100-an egy nagyjátékon, maximálisan közösségi esemény volt, ahol oda mentünk mindenkivel kezet fogni, elköszöntünk, a játékok végén 20-30 fős beszélgetésekben vettük át, a tűzharcokat megköszöntük egymásnak, a találatokat megköszöntük egymásnak, és ökölpacsival mentünk el egymás mellett, hogy ez nagyon jó volt. Most, amikor megköszönöm a találatot, hallom a hit után, hogy elakad az ember szava, és most én mit csinálok? Miért viselkedem így? Valamint arra, hogy mik a jelenlegi problémák, ugye itt a Covidot beszéltük, hogy én ugye szervizesként az ügyfélkörömben, meg játékosként a körülöttem lévő emberekben óriási cserét változást látok. Egy sokkal fiatalabb generáció számára lett elérhető pénzben az Airsoft, ami régen nem így volt. Amikor ezt a problémát egy 2,5 órás monológban annak a szerencsétlennek, aki rákérdez a műhelyben, kifejtem, azt szoktam mondani, hogy a régi időkben kellett egyfajta egzisztencia és érettség ahhoz, hogy azt a replikát meg tudsz szerezni. Eleve megjöjjön, most nem úgy volt, hogy Taiwanon rákattintok, hanem fel kellett hívni Japánt, Hongkongot, el kellett utalni egy bankszámlára, amit teljesen ijesztő volt a pénzt, és majd másfél-két hónap múlva történt valami.
Igen, nem volt ilyen PayPal, meg mindegyik vásárlási kockázat volt igazából.
Én azt látom, hogy egy teljesen más életciklusában lévő játékos állomány, ez a 25-28-30 plusz, amikor már van munkája az embernek, beszél egy idegen nyelvet, egzisztenciálisan megengedheti akkor ezt a drága dolgot, hiszen ne felejtsük el, most is 64 ezer forint egy Boeing M4, oké, csak ez 2010-ben is 64 ezer forint volt, viszont most... mondjuk 300 ezer forint az átlagkereset, akkor meg a minimálbér 54 ezer forint volt.
Igen, ez más. És
ezt a változást látom, hogy most jönnek fiatal 16-18 éves srácok, és mondják, hogy 250 ezerért mehet a HP-ja. Na most 18 évesen az ember nem biztos, hogy úgy viszonyul a világhoz.
Ez a fajta szabadság, ez igazából a játék mentalitásában is észrevehető a játékpályán. Voltak olyan szélsőséges esetek, amire mondjuk kifejezetten emlékszel, hatalmas akár veszekedés, viselkedésbeli hozzáállás, akár baleset, amit szabályok be nem tartása miatt következett be?
Elég szerencsés játékos vagyok ebből a szempontból, nem nagyon történik ilyen körülöttem. Az, hogy itt a találat megadásról a csapattár, vagy az ellenfél zsörtölődik, vagy hallunk sztorikat, az mindennapos, de az, hogy mellettem valaki levágta volna. Hát én vágtam el az egyik játékon az ujjamat, aminek még halászeleteltem késsel, tehát ez volt a legextrémebb, amit tudnék említeni.
De akkor ilyennel nem találkoztál?
Nem, engem elkerülnek.
Aha, tehát nem szabad felmenni az emeletre, felment az emeletre, leesett, kitört a bokája, tehát ilyen jellegű, nem volt. Jó, játékokról beszéljünk még egy picit, mindenkinek felszoktam tenni ezt a kérdést, ez egy játéketikai kérdés. Ugye nagyon sok larpos, műszlimes játék dolgoz fel már létező eseményeket, létező konfliktusokat, vagy a múltban történt konfliktusokat. Szerinted játéketikailag ilyenkor, amikor az ember beöltözik és szerepet játszik, etikus-e például mondjuk állakhágbarozni, vagy öngyilkos merényleteket imitálni, elrabolni, akár katonákat, akár újságírókat játszó játékosokat, azokat felakasztani, vagy bármi ilyesmi. Tehát, hogy ilyen jellegű, ami mondjuk egy aktuál politikai kérdés.
Hogyha ideológiáról, vallásról beszélünk, akkor nem értek egyet azzal, hogy Allah akbározzon, inkább alohasznek bározzunk. Másrésztől meg rendkívül unom. Tehát, most már kezd ez már egy kicsit uncsi lenni. Tehát minden, ami valamilyen vallási vagy ideológiai elhivatottságra utal, azzal abszolút nem értek egyet. Viszont az, hogy említetted az öngyilkos mellénylőt, hát mi összimet játszunk, és a harc téren ez megtörténik, viszont az egy eleme a harcnak. Ha nem figyel az őrség, a mellénylő bejön. Legyen öngyilkos mellénylő, csak mondjuk ne kiabálja az Aloha Akbart, meg ne legyen semmilyen nemzetetre vonatkozó jel rajta, hogy akkor ezt a fajta mentalitást, vagy felfogást, vagy aktuál politikai helyzetben egy véleményt képvisel.
Jó, rendben. Beszélgessünk még majd a, hát igen, játékosok, játékszervezők, játékszervezés, szoftver. Na, mi a véleményed a szoftverről? Akkor és most releváns-e még ez az oldal szerinted? Kell-e még ez az oldal? Mi a véleményed nagyjából rólam?
A szoftver kell. Releváns lenne, és működőképes lenne, ha menedzselné valaki. Ha például tudnánk, hogy ki van mögötte, hogyha milyen szervezőgárda van mögötte, hogy ha akik mögötte vannak, ők mondjuk egy vélemény képviselnének, és mondjuk lenne valamilyen kommunikáció, koncepció, a szoftver releváns lenne, ha fejlődne. Éveken keresztül hangoztattuk, hogy a fórumozásnak nincs jövője, lejárt, stb. Kétségtelen mindenki a tapicskolós telefont, meg az internet,
igen, hogy jön,
a világ
jön az
a zsebünkben, igen, van. Na most ezzel lehet lépést tartani. A választ inkább úgy adom meg, hogy egy magyar Airsoft közösséget jelentő...
Ilyen is van, ilyen oldal is van.
Hogy fogalmazza meg? Tehát a magyar Airsoftosokat összefogó és koordináló és tájékoztató nagy információs gyűjtőpontra rendkívül szükség van. Ezt annól a szoftver tökéletesen ellátta, csak eltelt 15 év.
És nem lett korszerűsítve, nem halad a...
Szoftverre maximálisan szükség van, csak az én személyes véleményem nem úgy, ahogy működik.
Jó. A szoftveren található ugye a MASZ, a Magyar Airsoft szabályzat.
Ugye puskapó ez az, hogy vegyük elő a gránátdobást, vagy valamit, jó lesz.
Így van, kell Thunderbee, nem kell Thunderbee, 400-450 FPS. Kell a MASZ, kezdjük innen, tehát kell a MASZ, vagy nem kell? Tehát kell, mindenféleképpen kell. Ezt szerinted országosan kellene használni, vagy ez egy olyan igazából ilyen irányadó dolog? Mert én úgy tudom, hogy például a kelet vagy a nyugat airsoftos játékokon nem teljesen MASZ kompatibilis. Lehet, hogy ez már nem valid információ, de én úgy tudom, hogy ők más szabályrendszert használnak.
Az a jó az Airsoftban, hogy ezzel arcú. És ezt lenne a legfontosabb megtanulni, hogy nem ráerőszakolni a másikra azt, amit szeretnénk. MASZ-ra szükség van. Ha figyelitek, én nem nagyon veszek részt ilyen Airsoftosok csoport, stb. Szoftver fórumon, szájkaratéban és véleménynyilvánításban, és próbálom meggyőzni a fotelforradalmárokat arról, hogy akkor nekem van igazam. Mert ez egy teljesen meddő vita. MASZ-ra szükség van, viszont azt kellene elfogadni, hogy meddig 12 éve játszom. Számomra már egy csomó olyan elem nincs benne, amire én már vágynám a játékon. A gránátdobás, a stroboszkóp, a lézer, a nem zavar, a füstözés, a drónozás, egy csomó olyan dolog, amire ő tiltóként hivatkozik. Én éltem azokat, akik azzal élvelnek, hogy de a játék biztonság, és a biztonság a legfontosabb. Én továbbra is azt látom, hogy a MASZ tökéletesen kiszolgál egy a játékos életciklusában 0 és 3 év közötti játékost. Csak ugye ezt szerintem nagyon sok embernek fájó elfogadni, hogy a kezdők számára tökéletes, viszont a kezdőkön túl is létezik élet, középhaladók és haladók, akik igenis szeretik, hogyha a fejükre dobják a gránátot, mert ő azt az élményt akarja megélni.
És erre igazából nincsen. Tehát erre szokott az lenni, hogy MASZ plusz kiegészítő szabályok.
Így van.
És akkor mindenki igazából, tehát a MASZ most egy ilyen támpont, amiből
az mindegyik melyik évet. Az egyetlen támpont, amiből lehet meríteni.
Az... A szervezőknek ez egy kényelmes dolog, hogy jó, ott van egy, nem kell megírni igazából a saját szabályrendszer, tehát azt mondjuk MASZ 2015 vagy 2000 akár, vagy nem is tudom most hol tart, hogy egyáltalán volt most új MASZ.
Van róla szó.
Van róla szó,
Van róla szó, hogy lesz 2020, de 22 van.
De valahol, mert ugye ez úgy működik, csak elmondjuk a hallgatóknak, aztán javíts ki, hogyha tévedek, de ugye úgy történik a MASZ, hogy a szoftvernek van egy olyan fórum blokja, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. Tehát nem arról van szó, hogy pár ember dönt erről, hanem ott be lehet írni, hogy szerintem ez kellene, vagy az kellene. Hát amikor egy ilyen közös vita.
Amikor utoljára megnéztem, akkor így volt.
Akkor így volt.
Nem tudom, hogy ez hol tart. A MASZ egy nagyon jó irányadó, csak kicsit korszerűsíteni kellene, meg elfogadni, hogy meddig lehet használni. Nem hiszek az egyetemes Airsoft teljes szabályzatban, viszont hiszek az egyetemes technikai szabályzatban. Ugyanis a játékosok számára, hogyha odébb utazik 150 vagy 200 kilométer, tök jó, hogy azt a teljesítményű replikát tudja ott is használni. Én az általánosan elfogadott technikai szabályzatban hiszek, milyen súlyú BB-vel maximum, milyen joule, milyen FPS, milyen kategóriákban, de hogy az egyéb játéktechnikai elemeket, hol sorozat, hol nem sorozat, mikor gránát, nem gránát.
10 méteren belül, 10 méteren, áll, 20 méteren belül van, lesz sniperre.
Medik szabály, tehát a medik szabály. Igen, egy... A MASZ tipikusan egy stoppos medik szabályt alkalmaz, ha eltalálnak, számodra ott véget ért minden lehetőség. Ez tök jó, ez rendben van, de mi van, hogyha van egy olyan játékos közösség, egy olyan érdeklődés mondjuk 8 évnyi elszoftozás után, mi lenne, hogyha más eszközöket használnak?
Egy kártyás rendszert, vagy bármi
például,
más.
Mi lenne, hogyha törniketet használnak? Mi lenne, hogyha infúziót használnak? Milyen lenne, hogyha odébb kúszhatnék? És addig mondjuk lőjenek, mert lőhetnek engem a második találatig.
Világos, jó, abszolút, jó, értem. A szabályrendszerről még annyit, hogy a te tapasztalataid alapján, ugye van MASZ, vannak kiegészítő szabályok, a szervezők általában azért minden játékuk előtt kiírják, hogy mi lesz, hogy lesz, merre lesz dress code, bármi játékélmény, mire kell számítani szabályok. Mennyire ismerik a játékosok?
Szájhagyomány útján ismerik.
Ennyire rossz a helyzet?
Tehát, hogy, szerintem igen.
Tehát, hogy elolvasom akár a szoftveren, és most ne csak a szoftverről beszélünk, tehát bárhol, Facebookon, akárhol, akármilyen platformon valaki kiír egy játékot, és akkor ez egy általánosítás, hogy elolvasom, jó, akkor afgán-amerikai az nagyon jó, mert már nem volt egy milliószor, akkor tök jó változatos, menjünk el. És akkor nem olvassuk el a szabályrendszert, hát nem tudjuk.
A Facebookon és a szoftveren feltett kérdésekből látszik a tájékozatlanság. Tehát a kérdés az, ami már eleve azt mutatja, hogy amúgy abban a kis mikrocsoportban, ahol a játékosok általában ugye csapattal járnak, párfős csapattal játszani, ott ez vagy nincs köztük megbeszélve, vagy úgy általában nincs fogalmuk róla.
Tehát, de igazából ki van írva az információt? Tehát hát nem arról igen, van szó, hogy nem találják meg, hanem akkor van egy, tehát egy általános hozzáállási probléma van, tehát hogy a játék...
Nem élmény... mindig hozzáállási probléma van.
Hozzáállási probléma, hogyha nem olvassa el a szabályt, tehát lusta elolvasni.
Nem teljesen. Tehát az előbb beszéltünk a generációváltásról. A MASZ ugye 2010-ben is született, meg ugye utána is. Egy akkori felfogásban ugye az evidens volt, én mindig úgy mentem játékkal, minden egyes játék előtt átolvastuk a teljes játékkiírást. De azóta eltelt 15 év, és teljesen megváltozott a játékos állomány. Pont az előbb beszéltünk róla a fiatalokról, akik a 16-18-20 éves korban, hát ugye mi visszagondolunk, hogy mennyire bohémak, felelőtlenek és szeltelenek voltunk, nem fog átolvasni egy 12 oldalas
szabályzatot. De erre kell valamilyen megoldást találni, nem?
Hát erre a szervezőnek kell egy megoldást találni, ami eye-catching, hogy mondjuk, ami megfogja a ma fiatalját és a ma elszoftozást.
Azt nem mondta, hogy most eszembe jutott valami, hogy ilyen TikTok videókban el lehetne magyarázni a gránát szabályokat, meg a rálevis
távolságokat. Akármilyen hülyeségnek hangzik, tehát amikor megnézzük a
és
TikTok...
És lehet, hogy működik.
Amikor megnézzük a TikTok felhasználók életkoros eloszlását és arányát, tehát én nekem Red Cat Verse-ként 38 évesen azért regisztráltam fel a TikTokra, hogy amikor eljön az a pillanat, hogy észreveszem, hogy a hagyományos kommunikációs csatornákból nem tudom pörgetni a vállalkozást, akkor legyen hova nyúlnom. És érdekes, hogy ahogy elkezdtem figyelni a TikTokot, az elszaftos 50 FPS-es puska után az üzletek és a gyártók is elkezdtek felszivárogni a TikTokra, és próbálnak ők is alkalmazkodni.
Tehát lehet, hogy igazából az öregebb generációs szervezőknek, tehát akik nem most, tehát már benne vannak évtizedek óta, lehet, hogy most váltaniuk kellene, és fel kellene menniük, vagy bármilyen rövid videók, vagy bármilyen, tehát a fiatalságot jobban megkapó tartalmakon keresztül kellene.
Mindenképpen kellene váltani, kidolgozni.
Jó. Rendben, hát térjünk át a szervizre, mert én úgy tudom, hogy a szervizen is. Beszéltél ugye a saját vállalkozásodról, és ugye említetted, hogy ebből meg lehet élni. Nem kérek számokat tényleg. Ha valaki esetleg a hallgatók
Kettő.
Között...
Három.
Ha valaki a hallgatók között most amúgy azon gondolkodik, mert már szétszette kétszer vagy háromszor a fegyverét, a haverjának a hupápiát is be tudta állítani, most nyilván értelemszerűen felszínes leszek, de abba gondolkodik, hogy szervizből szeretne megélni, vagy szervizelni szeretne, tehát ezzel szeretne foglalkozni, meg lehet-e belőle élni, illetve mik a buktatói, tudsz-e tanácsokat adni, hogy működik ez a dolog?
Hű, hát akkor most elmesélnek egy történetet. Hát,
jó, abszolút. Még, idő, még nagyon pont, jó, nagyon pont, jó időben belefér, vagyunk.
Pont belefér. 2016-ban jöttem fel Budapestre, akkor Belgiumban jöttem éppen haza, főállásom volt, és 2017. augusztus 6-án váltottam ki a vállalkozói engedélyemet. Én azelőtt nekem egy másodállásom volt, heti 7 napot dolgoztam, sokszor még munkában menetel előtt is még ezt a hobgumit még kicserélem. Egy kicsit kimerítő volt. 2017. augusztusa óta vagyok ugye főállású vállalkozó, és ez a főállásom. Még mindig nagyon sokan rácsodálkoznak, amikor mondom, hogy 2 után tartok ügyfélfogadást, hogy azt hiszik, hogy én valahogy egy gyárban dolgozom és csinálom. Mondom, nem, hanem nekem előtte dolgoznom kell, és minden másra foglalkozni, és délután jobban oda tudok figyelni. Mit tudom én, problémás bolyám 4-eseket szervizelni.
Erre majd kitérünk,
délelőtt, igen. Rendkívül nehéz az út. Iszonyatos mértékű nehézség volt eljutni oda, hogy most itt ülve 2022-ben azt tudjam mondani, hogy meg tudok belőle élni. Bocsánat. Tehát volt úgy, hogy az akkori lakótársam Barnabás szombaton este 9:30-kor átjött, hogy lehet abba kellene hagynod, mert lélegzetvétel nélkül másfél perce káromkodsz. 2017-ben indult a vállalkozás, és olyan 2018 év elejéig, hát én majdnem tönkrementem. Tehát, hogy úgy nagyon, és 18 január-februárja óta életbe annyira az akkor nyomott marketing, hogy elkezdtem eltartani magamat, és kezdett az egész funkcionálni, de addig ez egy nagyon keserves út volt. Mondtad, hogy adjak tanácsot, aki ezen gondolkodik.
Igen, hogy mik a buktatók, tehát hogy áll hozzá
a legnagyobb ember? Buktató az, hogy megmered-e hozni a döntést, hogy ebbe 100%-osan beleugrasz. Amíg a konyhaasztalon, meg a kis műhelyedben munka után pereg az egy-két fegyú, meg megcsinálom a haver hopját, ebből nem lesz vállalkozás és megélhetés. Lehet csinálni high-gen fegyókat, és akkor egy FPS szórás, és én csak a high-gendet csinálom, stb. Ez tök jó, meg szép, de nem fenntartható önálló vállalkozásként így. A döntés volt a legnehezebb. Tehát
hogy ez ne 50 vagy 60 vagy 90%-os legyen ez
igen, az ez csak 100%-kal megy. Ezt nagyon sokszor, amikor a szervezők is kérték a véleményemet a bizonyos ötleteikkel kapcsolatban, akkor is ezt tanácsoltam, mondom, amíg hétvégente munka mellett csinálgatod a játékot, ez nem fog kiteljesedni. És akkor mondtam a saját példámat, hogy lehet, hogy ez olyan nehéz lesz, csak megtehettem, mert sem feleség, sem gyerek, sem egyéb lakáshitel, meg ilyesmi, nem húzott,
hanem... Van egy elég kemény nyomás.
Fiatal férfiként ott voltam egy albérletben, hoztam haza egy kevés eurót, hát akkor hadd szóljon, adok neki 2 évet, aztán nem, akkor megint megyek külföldre.
Jó. Na nézzük akkor egy picit. Kukkancsunk bele.
Megemelem a poharat, várjál.
Kukkancsunk bele egy picit a szervizesek világába. Leggyakoribb kuncsaftok, és itt most nyilván nem játékosokról beszélek, hanem hát mivel keresnek meg legtöbbször? Mi a legáltalán, ha lehet ilyet mondani, a legáltalánosabb hiba, vagy igény? Tehát tuning, vagy inkább szerelés? Mi a különbség a szerelés és a tuning között? Tehát,
igen, amit a szakzsargon átnézésnek hív, azt én nagyon nem szeretem használni, meg a kenészsírzás, tehát hogy
hézagolás,
kenészsírzás, hobgumicsere, kicsit több mindent ellenőrzök le, meg kicsit tovább tart ennél. Még mindig az üzembehelyező, én üzembehelyezésnek hívom ugye az új fegyvervásárlás, replika vásárlás utáni karbantartást. Ezek akkor is a kapitalista iparnak a termékei. Még most is 2022-ben aranyos, alacsony ázsiai asszonyok időre összerakják a saját munkafolyamatukat, és a gyártó szép dobozba csomagolva, tessék, itt az álmod, vedd meg. Ez tök jó, csak Igen, ha csendnek, kellene.
Igen, ha csendnek rossz napja van, akkor ugye hát még annó egy régi, még, akkor még bazáros podcasten beszélgettünk arról, hogy csendnek amilyen napja van. Igen. Tehát, hogy itt az APS-ről beszélgettünk, hogy elég nagy a szórás, hogy most akkor te egy pont tökéletes fegyvert kapsz, amivel igen. már tudsz játszani, vagy esetleg a motor az rosszabb volt.
Még játom belül is.
Igen,
tehát
igen.
Nekem
igen.
most nagy favoritom a Specna replikái, uh-huh. és ugyanazon szélja, tehát típus számmal megjelölve is érzem a kezem alatt, hogy uh-huh. az nem biztos, hogy az úgy működni fog. Uh-huh.
Általános hibák fegyvereknél, ha már itt beszélünk a gyártók, mi a legáltalánosabb?
Quality check.
Aha.
Minőség ellenőrzés. Még továbbá is 10 centes vagy 0,1 centes a hobgumi. Uh-huh. Nagyon sokszor érzem az öntvényem, hogy azt nem, valaki nem forgatta át, nem nézte meg. Uh-huh. Van nagyon sok fegyver, ami valahol a test öntvény hibás, uh-huh. és nem fogod megtalálni azt a 40-60 FPS-t, uh-huh. és nem fog úgy előjönni az adagolás, és uh-huh. igen, megtörténik a szervizben, dolgozom vele 2-3 napot, uh-huh. és azt mondom, hogy ez mind a kettőnek egy priceless tanulság. Uh-huh. Sajnálom, nem tudok belőle többet kihozni, uh-huh. mert valahol valami nem stimmel.
Ha az árkategóriákat nézzük a replikákkal kapcsolatban, akkor elmondható általánosságban, hogyha valaki többet költ az alapfegyverére, tehát mondjuk egy GP-t vesz, vagy egy Maruit vesz, mondjuk JG helyett, mostanában két szélsőséget mondtam, vannak
mielőtt kimondtad volna a kérdést, már bólogatok,
aha, tehát
hogy
akkor
igen, aki drágábbat vesz, drágábban is tuningol.
Te hova rakod bele az alsó, a közép és a felső kategóriát árban? Tehát azt mondom, hogy 60-80 ezer forint az még alsó kategóriának számít, tehát az alsó éra?
Elég nagy a szólás, és a kicsit vívódom magammal, mert a COVID előtt volt egy Airsoft, meg most a COVID után van egy Airsoft, és hihetetlen a különbség.
Mi a különbség a
belefektetett pénzben? Tehát a játékosok belefektetett pénzében. Én szervizesként most azt látom, hogy a COVID előtti vásárlói kosár, uh-huh. ahogy én szervizeltem, amiket csináltam, annak a 2-3-szorosa az, ami most. Uh-huh. Ezt szeretném, ez ennyi lesz. Jó.
Aha, tehát nincs az, hogy azt már ne tegyük bele, mert csak, nem tudom, csak 80 ezer forinton van erre. Tehát,
nincs. Továbbra is népszerűek, nem véletlenül jön ki most a Specna is egy olcsóbb szériával, nem véletlenül van a Simának értékelhetetlenül olcsó szériája.
Uh-huh. Igen, azok elég
gyanúsan. De megveszik a 70-80 eurós replikákat a játékosok, és tök érdekes, hogy ezekkel a 70-80 eurós replikákkal jönnek, hogy mondjuk 30 ezeret elektronikát, processzort szeretne bele, és hogy mondjuk ezt tuningoljuk fel, és így, de miért?
Pedig igen, mert ezen beszélgettünk, hogy ha veszel egy tehát hogyha félrerakod a pénzed, mert van egy nyomás, hogy gyerekek, most már tényleg játszani kellene, már a Sanyi Béla, már mindenki megvette, összeállt a csapat, csak most még nekem nem gyűlt össze a kis disznomba a kellő pénzmennyiség. De hogyha vársz 1-2 hónapot és hozzáteszed, és nem 30 vagy 60 ezer forintért veszel fegyvert. De 2 hónap alatt semmi nem történik. Na, de ugyanott vagy, nem? Tehát most megveszi 60 ezerért, utána belepakol még 30-40 ezer forintot, akkor nem ott van, hogy
hozok egy 15 éves példát. Hozok egy 15 éves példát. A 2010 előtti Amerika oldal unicorn is a Bowie M4 volt. Uh-huh. Nem volt más. Uh-huh. Bowie M4 volt, megvettük 65 ezer forintért a Bowie M4-et, és akkor ez nem került 140 ezerbe, mint egy GP. Uh-huh. Mert a Tokyo Marui GP,
igen,
meg
igen,
a Bowie Sima, uh-huh. JG. Tehát, hogy ez volt a két
volt a klasszik széle. Armi még talán,
tényleg a klasszik armi. Annyi a klasszik armi, nem is emlékszünk rá. És megvettük 60 ezer forintért a replikát, de én azt tudom, hogy az egy évvel később abban a 140 ezer forintba került, amiért lehetett volna venni egy GP-t, ami még mindig AEG lenne, csak játszani akarsz. Az AEG-es szerelésnek és az AEG tulajdonlásnak amúgy ez egy nagyon érdekes buktatója, hogy ugye lehet komponensenként cserélni, és két játék között ezt meg lehet oldani, és már mehetsz vele lenni játszásiból. Még egy HPA rendszernél, ugye a komponensek csak együtt működnek, nincs az, hogy most megveszem az engine-t, és akkor csak kicsit játszom, hanem nem, amíg nincs meg a line, addig nem megy a levegő, tehát az csak egyszerre kell 250 ezeret elkölteni ahhoz, hogy ez működjön. Még egy AEG-nél a 7000 forintos fogaskerék, most beleteszem, most a csapágyat cserélem ki, jó, hogy most egy kicsit más gumit használok.
De hogyha te kifejezetten vásárlás előtt kellene, hogy tanácsot adj, azzal kapcsolatban, hogy mit vegyen az ember, akkor te drágább kategóriás fegyvereket, te azt mondanád, hogy igen, legyen mondjuk 100-120 ezer forint mondjuk
annyi nem kell, de mindenképpen a Specna és Sima jelenlegi top ágyazott termék alatt az ott mindig van rizikó. Ez tök egyszerű, kapitalizmus valahol a gyártónak, hogy olcsóban adhassa, el kell spórolni. Tehát most belegondolok, hogy a Taiwan Gunon 70 euróba kerül egy Sima 500-as szélja, az 27 ezer forint talán, tehát hogy amire ide él, tehát akkor az mennyiért lett legyártva? Tehát akkor az hogy termeli ki a hasznot a Sima számára?
És akkor ott kell feltenni a kérdéseket igazából.
Hát kinyitom a gearboxot és látom, nincs lefestve a gearbox, rosszul van kimarva a csapágy helye, a gyenge műanyag, a tepött plét, nem az a nózi van benne, miért zsugorodott össze az anyaga a hengerfejnek, miért ilyen műanyagból van a hopkamera, meg hát akkor a motor ez egy kicsit olyan dallálós, olyan értesen szól, pedig ugyanaz a sorszám van rajta. Tehát, hogy...
Itt vannak hibák. Jó, csak egy ilyen nagyon kis mellékkérdés, Cybergun, mint gyártó.
A Cybergun nem gyártó. A Cybergun egy kereskedelmi vállalkozás, úgy, mint az ESG, és még valaki, aki izgalmamban nem jut eszembe, ők készleteket vásárolnak, gyártói készleteket vásárolnak fel, és a saját nevük alatt licenszelve adják el. Múlt hét Scar. Sokaknak a szerelme a Scar, mert Cybergunnál meg lehet venni 140 euróért is, meg 380-ért is. Cybergun 140 eurós Sima gyártmány, 380 eurós VFC gyártmány.
Értem. Jó. Oké, csak egy ilyen kis mellék volt. Jó, jönnek a játékosok, és hoznak fegyvereket, és hoznak ötleteket, álmokat, hogy mit szeretnének. Általános tévhitek ezzel kapcsolatban.
Tehát, AK jobb. Igen,
tehát az AK jobb. Csak egy 120-as rúgó kell bele, mert akkor biztosan messzebb lő, a precíziós csövő kell. A 7-4-essel nem úgy fog lőni, mint a 11-1-essel. A kedvencem a nikkelmetán lemerült aksival kronózom, akkor kevesebb lesz az FPS, mint hogyha a feltöltött lipóval. Tehát én ezt hallottam valami fórumon. Tehát, hogy ilyen tévhitek, mik a legáltalánosabb tévhitek, amikor mindig ki kell javítanod az adott kuncsaftot?
A honvédségnél dohányzóhelyi legendáknak hívtuk őket. Ez a civil életben is, főleg itt az Airsoftban, ami ugye majdnem olyan, és mindenáron azt akarjuk hinni, hogy az, de nem. Szájhagyomány útján terjed a hülyeség. A csőtisztításról, az FPS-ről, a cső hosszról, a lipó használatról, 11-1-es aksi mellé feltétlenül fetmel beég a kapcsoló. Én szervizesként értem, hogy ez 2010-ben miatt volt releváns, csak most 2022-ben, amikor kinyitom és megnézem a tűzkapcsoló anyagát, felületkezelését, a réznek és a kapcsoló felületet, anyagot, akkor látom, hogy ez másfél évet simán ki fog bírni. Én mindig megkérdezem, hogy milyen terhelése kell a replika. Rendkívül törekszem egyénre szabni. Azt, hogy milyen replikát építek. A tévhit a mindenáron hosszú cső kell, hangtompítóba is bele kell rejteni a csövet. Én évek óta 23-24 centis csövekkel játszom, és a hop kialakítása miatt 60-70 métert nehéz BB-vel simán tudok lőni. Volt a cső, volt az akkumulátor. Csőtisztítás, alkohollal, VD40-nel, azt imádom a kirojtosodott tönkrement hopgumikat cserélgetni. Rosszul lő a puskám, pedig most tisztítottam ki szilikonnal a csövet. Hát igen. Akkumulátor, ez a 7411-1, aki a kedvencem, tök érdekes, hogy magam ellen beszélek, megvettem a replikát, azonnal vinni kell szervizbe. Én szoktam tanácsolni, hogy 2-3 játékra vigyék el azt a replikát, mert én például sokkal könnyebben dolgozom. Nem azért, mert tönkretettem benne alkatrészeket, és akkor most milyen jó, hogy kettővel többet teszek bele, hanem neked, felhasználónak van visszacsatolásod, hogy jó a lőtáv, csak picit kellene, akkor meg tudom kérdezni, milyen BB-t használsz, hogyan játszol. Jó az egyes lövés, csak egy kicsit jobb lenne, hogyha gyorsabb lenne. Jó, de milyen aksit használsz? Tehát egy csomó olyan információt tudsz hozni, ami neked már 2-3 játékról felhasználói, és én sokkal könnyebben meg tudom oldani a problémát, mint sem elhozod, megcsinálom, ajánlok valamit, és megtöltelek BB-vel, akkumulátorral, beállítom valahogy a replikát, teszek bele általános gumit, neked sincs mihez viszonyítani, hogy például az én munkám mennyit ér.
Ez teljesen jó. Jó. Van-e olyan kedvenc gyártód, akár készfegyverben vagy alkatrészben, amit te szeretsz, preferálsz és ajánlasz is másokat, illetve van-e olyan gyártó terméke, amire azt mondod, hogy hát inkább nem?
A sok mondattal ezelőtti kérdésed ugye az ás kategóriánk és a sávok voltak. Hát mivel speciális a helyzetem, nekem olyan kedvenc márkám nincs, hogy ez mindig nagyon jó. Úgy vannak kedvenc márkáim, hogyha elárulod, hogy mennyi pénzből szeretnéd ezt az élményt megélni, akkor az olcsóbb kategóriában, a közép kategóriában és a felső kategóriában is tudok olyat ajánlani, ami mellett viszont 100%-osan leteszem a voksomat.
Uh-huh. Jó. Vásárlás és tuningolási trendek. Azért nagyon sok fegyvert láttál már, amúgy csak egy mellékes kérdés, nem most mi ez, rublikáztad a legeslegelsőtől, hogy hány fegyvert szervizeltél eddig meg?
Nem. Én van, tehát én éves szinten tudom, hogy mennyit csinálok meg a sorszámozás miatt. Nem rublikáztam, de...
Azért biztos, hogy sok.
Fú, igen, azért tehát négy számjegyű.
Te tudsz egy vásárlási trendet mondani, hogy ma mondjuk, és akkor legyünk aktívak, milyen fegyvereket szeretnek vásárolni a játékosok, illetve mely kérések azok, amelyekkel legsűrűbben hozzád fordulnak, legyen nagyobb az FPS, legyen nagyobb a tűzgyorsaság, mik a domináns trendek?
Ugye én elsősorban AEG-gel foglalkozom, nem foglalkozom gázossal, viszont HPA-t építek kérésre, ezért inkább csak az AEG-es trendekről tudok beszélni. Mindenképpen ez az automata karabély, ami eszméletlenül túlnyomó rész, sőt a szelvíz munkám olyan 90%-a M4-esekből áll.
Mert az egy M4 jobb.
Végünk van.
Nem, ez igazából egy ilyen következő tervezett adásnak a promója, tehát hogy
ja, lesz egy ilyen. Pedig tudnék el is egy...
Jó, lehet, hogy meghívunk, tehát egy AKM4-re.
Egy beszélni, hogy most az AK-ról miért deült, vagy miért terjedt el az annó, hogy jobb, és az M4 miért lett alatt csak egy csőhossz és egy rúgó elő, ami ezt befolyásolja műszakilag.
De visszatér a trendek, trend, igazából nem.
Igen, M4, a trend mindenképpen a tűzgyorsaság és az elsütés érzékenység. Uh-huh. Mondjuk úgy, hogy a YouTube érdekes hatással van a vásárlói kérésekre. Mindenki gyorsan süljön el, érzékeny legyen, ami egy tök egészséges dolog, mert amúgy, mint ahogy egy másik adásban is elmondtam, a hobgumi csere után mindenképpen a processzoros vezérlést, valamilyen komolyan elektronika beépítését tartom fontosnak, mert teljesen megváltozik a fegyver karakterisztikája, teljesen más felhasználó élmény lesz, és a harcászati hatékonyság is nőni fog.
Mm-hmm. Figyelj, igazából beszélgessünk akkor egy kicsit a belsőségekről, hogyha arról van szó, hogy ki kell cserélni belső dolgokat, és akkor most itt kicsit puskázok, hogy biztos, hogy mindent benne van a fejembe, tehát hogy tudom, de mégis fogaskerékszert, hézagolás, levegős rendszer, ugye itt dugattyú, hengerfej, nózi, stb. Elektronika, ugye itt most beszéltünk már a FET-ről, hogy kell-e, nem kell-e, precíziós cső. Nem.
MOSFET, klasszikus értelemben vett MOSFET,
csak így
bedobtam,
hogy FET-et,
és akkor a processzoros vezérlés az egy teljesen más nyákra integrált tranzisztoros processzoros okos, tehát szó szerint a buta puskából okosat csinál.
Tehát, hogy ezek közül presszcső és a precíziós csővel való tévhitekkel, tehát, hogy ha átnézel egy ilyen GB-t, akkor szerinted, tehát hogy állítod be a sorrendet, ha ki kell cserélni, vagy upgrade-elni kell valamit? Mik a fontossági sorrendek? Van-e így egyáltalán, vagy ez nagyon fegyver és kérés specifikus?
A sorrend az úgy van, hogy amikor eljön hozzám egy ügyfél, megnyitom a szervíznaplót, felírom a nevét, és kényelmetlenebbnél kényelmetlenebb kérdésekkel bombázom, és ilyenkor szoktam mondani, tessék, most 10 percig te beszélsz, valaki zavarba jön, valaki meg elemébe. Nagyon sokat segít nekem az, hogy te egyáltalán mit szeretnél, és az, hogy valójában hogyan játszol. Tehát nem mindenkinek kell motort cserélni csak azért, mert gyorsabbat szeretne, mert van, hogy egy akkumulátor cserével, vagy egy időzítés beállítással sokkal gazdaságosabban meg tudom az ő játékstílusára oldani a problémát, mint sem a full SHS tuning hadd szóljon, és akkor minden dalál mindent, és akkor lehet 2 hetente szervizbe menni hozzá.
SHS-t azt nem ajánlgatod, vagy?
Nem. Tehát nem. Van egy-két alkatrész, amit használok a mérete meg az arányai miatt. Például, ha én 380 FPS szeretnék egy replikába, akkor nem kettőfajta rugót tartok otthon, hanem a 110-es jelölésű rugóból, abból van 6 márka és 6 fajta, és tudom, hogy ez a 110-es rugó 30 centis csőben 360-at fog lőni, a másik rugó meg 420-at. És akkor tehát ezért kell például SHS rugót tartani, mert bizonyos replikákban tudom, hogy az fogja a MASZ kompatibilis FPS-t elérni.
Csak azért kérdeztem ezt az SHS, mert ugye a például...
Mainstream.
Igen, mert az Armorin is, hát, ha olvasod a vizéket, akkor nagyon sokszor hallod ezt, hogy full SHS, és akkor ír egy ilyen szettet is, hogy attól jó-e, vagy nem jó-e.
Az SHS nem tuning alkatrész, hanem csere
alkatrész. Aha.
Tehát ez nagyon az jó. Én szemszögemből, de nyilván comment section.
Jó, oké, el lehet mondani. Igen, mert mindenki, ilyenkor mindenki saját élményét mondja el a komment szekcióban, hogy nekem is van egy ilyen full SHS tuninggal van, és működik, és neki jó, van, aki meg állandóan vissza.
2015-16 után épült M4-ek többsége SHS nózival nem működik, mert 2 tizeddel hosszabb,
aha,
mint annak kellene lennie. Én nagyon szeretek olasz alkatrészekkel, FPS szoftver alkatrészekkel dolgozni, mert érzem az alkatrészben, hogy ezt olyan ember tervezte meg, aki maga is van service tapasztalata. Ott például egy M4-es nózi 21,2 mm. Tudom nagyon jól, hogy az Arcturusba, a Specnába, a Simába, stb., hogyha a nózit csak így belerakom, tepetplét, hopkamera, egyéb minden más mellé, az egy adagoló, jó tömítettségű replika lesz. Míg a 21,4 és csak 0,2 mm különbségről beszéltünk. SHS nózit beteszem, ott adagolási problémám lesz, utó kell hézagolnom, másik diléját kell betennem, stb. Oké, hogy én ezt szakmailag tudom, csak mondjuk amikor a végén mondom a 2x összeget az 1x összeg helyett, az a számodra nem
annyira kellemes. Nem annyira áll meg. Presszsőt éfitek erre, azért kicsit térjünk ki, mert mindenki azt gondolja, hogy ha presszsővet használ, akkor hát kisebb lesz a lőkép, messzebbre is megy. Kell-e, nem kell-e presszső? Mit okoz a presszső igazából?
Kell a presszső. A téfit az ott van, hogy a cső átmérőjének szűkségével próbálják a teljesítményt és a precíziósságot elérni, viszont a presszcsőnek nem az átmérő csökkenéssel, a szűkösségével éri el ezt, hanem a gyártás minőségével. Tehát belül a belső cső felülete, és itt akartam rajzolni, a belső cső felülete az mikroszkóp, azt hittem, hogy papírceruzát kapok, hogy tényleg lehajzolással. Tehát nem mindegy, hogyha egy mikroszkópikus, hogy felnagyítod, akkor a metszeti ábrája az ilyen hullámos. És az nem mindegy, hogy az a hullámosság, az mekkorák az amplitúdó. Igen, és a presszcsövek, a drága 20-25-30 ezer forintos presszcsövek, azok abban térnek el, hogy ott a quality check, a gyártás technológia, az nem az alai domság van mikroszkópikusan begyártva, hanem az tényleg sík.
Aha. Akkor ha valaki presszcsövet szeretne kérni, akkor te automatikusan a drágább gyártókat ajánlod?
Nem, a jó gyártókat. A jó gyártókat például nem dolgozom 25 ezer forintos Prometheus csővel, mert a 17 ezer forintos Lambda csövek szenzációsan jók. 35-40 ezer forintos PDI csöveket pedig így Nem értem, hogy egy hájkapában van létjogosultsága, de hogy egy OEG-ben, amikor ott az elhoppok, meg az egyéb Magic még bele tud
mindjárt
költözni.
Igen.
Bele tud költözni, hogy akkor mi szükség van.
Jó, még egy fél kérdés a presszcsövekkel kapcsolatban, mert hogy nekünk is volt tapasztalatunk, kaptunk különböző videófelvételeket is, tettünk próbát vele, slongcső. Ugye pár évvel ezelőtt jöttek ki ilyen, hogy beleteszed, és akkor 80 méter lő, meg még annál is messzebb lő, és nagyon kicsi a szúrása, mert hogy a cső végén igazából, én úgy emlékszem, hogy a cső végén volt egy ilyen kivágás, és akkor azzal magyarázták a fizikáját ennek, meg kapott ugye egy speciális gumit is, tehát nem mindegy, hogy milyen gumit. Elhoztuk, mert megvettük, beraktuk, kipróbáltuk, hát nem lőttünk el 80 méterre. Mi a véleményed? Mi rottottuk el, vagy ez a slongcsős 80 méteres dolog, ez igazából csak egy ilyen marketingfogás volt?
Ezt a slong botrányos kérdést én ezt 2 mondatban le fogom zárni. Igen, mi rontottuk el. És ezt a mostani flat hoppos és elhoppos tapasztalataimra alapozom. Létezik az az effektus, amit ott a slong kihasznált. Fel kell menni elhobbi Ázsiára, meg kell nézni a Celsius CTV-nek az új csövét, meg kell nézni a demo videót hozzá, ugyanezt az effektust használja ki, csak 160 dollár a cső.
Aha.
Azt rontottuk el, hogy akkor még nem voltunk készen arra, hogy tudjuk ezt milyen súlyú BB-vel kell használni, valamint mindenképpen szeretnék páltatlanul és objektíven elhatárolódni a szlongot árusító személy és az elszoktosok kommunikációjának összeütközéséről. Hát ott a lenyomó meg a BB súlya az ott nem úgy stimmelt szerintem, ahogy kellett volna. Ott kommunikációs információk maradtak ki.
Jó. Beszéltünk a belsőségekről, meg beszéltünk a csőről, viszont a kettő között van egy nagyon fontos, én úgy gondolom, talán az egyik legfontosabb alkatrész, a hupap.
Azt hittem, azt mondod, hogy a remény.
A remény. Ott van a kettő között a remény, hogy majd el fog lőni 80 méterre. Szerintem a hupap az egyik legfontosabb része, majd aztán elmondod, hogy igen vagy nem, de magának a fegyvernek. És beszéljünk egy kicsit a hupapnak az evolúciójáról. Itt vannak kamrák, lenyomók, H-lenyomó, ilyen színű gumi, olyan színű gumi, flat hop, air hop. Hogy alakult ez? Mi volt az alapfelállás? Milyen volt az evolúciója? Milyen volt mondjuk 5 éve, 10 éve, meg most? És mire lehet számítani? Hogy működik ez a hupap rendszer? Beszéljünk egy kicsit erről.
Megint nem tudok rajzolni.
Igen, de nagyjából...
Adjak át információt, igen. Hogy képzeljétek el, a hopap ez egy csoda.
Úgy néz ki. Az egy...
Jó, a normál hopap gumikban a cső hossztengelyére egy keresztirányú barázda van kialakítva belül. Ez a barázda egy ponton, amit nem tudok milliméterre vagy századmilliméterre pontosan megmondani, mondjuk legyen egy milliméteres ponton éli a BB-nek a felső pontját, és ellentétes irányba perdítve, attól függően, hogy mennyire állítjuk be, ugye a lenyomás úgy változik, és ellentétes irányba perdítve, hátulról pedig jön a levegő, ugye kimegy a BB. Ugye ez az alapkonstrukció, a keresztirányú barázda lenyomó, és a mostani trend a felületi lenyomók kaltomból, ugye a flat hopokkal és az L hopokkal, aminek meg pont az a lényege, hogy amíg egy barázda lenyomó olyan 0,30-32-es súlyú BB-ig tud perdíteni, addig ezek a hoppok itt kezdenek csak igazán elemükbe jönni. Van egy másodfegyverem, elhop van benne, nem is talpas, hanem mindjárt mondom, nem is talpas, hanem normál lenyomóval, 40-es BB-vel játszom 308 FPS-en, mert ott látom, hogy szép egyenes a lőtáv. A felületi lenyomónak nem csak ez a kulcsa, hogy a BB-t az 1 mm helyett mondjuk 6-on vagy 8-on perdíti meg, és emiatt ugye nehéz BB-t jobban kezeli, hanem maga a lenyomó is nem egy hengel, ami szintén csak egy ponton nyom, hanem felületen nyom, ezért van vasaló vagy, mint például a Maple Leafs-nél Omega névre keresztelve egy Omega formája. Ez az aktuális trend. Csapaton belül mi nem is használunk más, csak 32-t vagy esetenként nehezebbet. Ezzel lehet nagyon szép lapos lőképet elérni. Én személy szerint 60 méternél messzebb lőni hülyeségnek tartom az elszokban, nem is törekszem rá, viszont addig a 40-50-60 méterig szeretném a lehető leglaposabb lőképpel. Én például erre használom az elhopot.
Jó. Akkor azt te most személy szerint akkor az elhopot javaslod.
Flathop is jó.
Flathop is jó. AEG, DMR, Sniper, tehát teljesen mindenhol. Mindegy, mindenhol.
Mindenhol. Aha. Mindenhol. Pisztolyban. Ebben mindenhol. Mindenhol, ahol lehet, a hop rendszerbe kell egy kis varázslat, és úgy az igazi.
Kamrákból? Kamrák fontossága?
Fú, hát tombol a Max Model kamera mánia. A kamera nagyon fontos. Érdekes módon megfelelő szériás műanyag SHS kamerával sokkal jobb adagolási lőkép és FPS szórás eredményeket érek el. Én egyáltalán nem szeretem a Max Model kamerákat, nem is javaslom. Akkor szoktam beépíteni, hogyha már hozzák, és az a szívszerelem. RetroLams tárcsás kamerát szeretek használni, vagy GG-nek van tárcsás műanyag kamerája, még azzal vagyok nagyon megelégedve, valamint igenis, mint ahogy az SHS-t említettük, csak nem mindegy, hogy melyik szélját választja ki az ember.
De akkor a tárcsás kamrákat igen, preferálod igen, most igen, már igen, igen, a régiekkel szemben.
Tehát, és ráadásul a gyártók is rájöttek, és 10 évvel ezelőtt még ilyen vágyott dolog volt, hogy fú, legyen igen, nagy igen, tárcsás a kamera, mindig csak ezek is pici három tárcsás volt. Most már megveszed a drágább replikádat, de akár a 40 000 forintos Specnam Scorsériát, ami műanyagtestes, már abban is tárcsás.
Abban is tárcsás sokat van. Jó, trendekhez kicsit visszatérve, FPS mánia. 400 FPS mindenféleképpen, vagy nem működik.
396 legyen, igen. Átmenjek a Kronon.
Ez még működik?
Amúgy. Teljes mértékben.
Tehát ez a trend, az mit szólsz, szoktad lebeszélni őket, vagy nem?
Hát egy 3 perces beszélgetés után általában sikerre járok.
Mik az érvek?
Hát az első kereszt kérdés, hogy milyen súlyú BB-hez állítom be, és miért? Hát, mert ugye, és itt kezdődik a jó indulatú tájékozatlanság, ami mi a szerelőknek és a technikai munkát végzőknek a felelőssége, hogy ezt átadjuk YouTube videókkal, podcastekkel, vagy csak lerajzoljam, hogy az emberek szerintem a 80%-a nem tudja, hogy ahogy állítom a hoppot, az FPS az úgy csökken. És azért tombol az FPS mánia Magyarországon, mert a podcast legelején említettük a gondozatlan pályákat, át kell lőni a növényzetet. Viszont ez a természetes akadály egy nagyon rossz felhasználói szokással párosul, a 0-25-ös BB használattal.
Hát az a trend, amióta, igen.
Az a trend, viszont hogyha ugyanabban a fegyverben, ugyanahoz a hobgumihoz csak 0-30-ast választana az ember, akkor...
Ott az a tévképzet, hogy akkor sokkal kisebb lesz a lőtáv.
Nem.
Igazából. Tehát, nem, jó, nem, ezt mondom nem, csak, tehát, mint tévhit.
Azért hívjuk tévhit, nem pedig ténynek. És ez az igazi nehézsége a munkámnak, hogy legyen 396 FPS. Jó, milyen BB-t használsz? 0-25-eset. De mondom, mi a célod? Hát, hogy messze menjen el. De mondom, az nem zavar, hogy annyi az energia, hogy ekkora a szólásod? Mit csináljak? Hát mondom, légy szíves, próbálj ki legalább 0-28-at, vagy kérj a haverton 0-30-at, és akkor utána hozz egy döntés, hogy neked melyik a jobb. Emlékszem egy e-mailre, nagyon sok évvel ezelőtt kaptam, Sima M14 420 FPS, és hogy hihetetlenül rossz a lőképe, 1,5 méter a szólása a BB-nek, vagy a replikának 40 méteren, és hogy mit tudnánk csinálni. Jöttek a rutin kérdések, kiderült, hogy 0-20-assal játszik a fiú, tanácsoltam neki, hogy 0-28-eset, légy szíves, ennyit fogadj el tőlem, próbáljuk meg, és ha nem jó, kérlek, írj vissza. Ez 6 éve volt.
Aha, és
az valószínűleg működik.
Vissza,
valószínűleg működik. Nagyon sok az előttem álló feladat, például felkészíteni az airsoftosokat, és tényleg használható információkat átadni. Nyilván egyedül vagyok a műhelyben, ez kapacitás hiány miatt videók formájában elég nyögvenyelősen megy, de majd most, mert
igen,
változások vannak.
Igen, erre majd rá akartam kérdezni az oktatásra. Beszéltük, hogy a Hupa Pro, ugye most beszélgettünk a BB-kről. BB-k súlya, illetve a BB-knek a minősége, márka. Hol szerezzük be, és miket ajánlasz, illetve melyek azok, amelyeket hát fájó szívvel, de engedjünk el, bármennyire is úgy gondoljuk, hogy ez jó.
Kérlek titeket, jelöletlen zacskós, szervezőtől kapott kimérős BB-t ne vegyetek, léci.
Rendben. Már a fegyverhez csomagolt BB-k?
Tök őszinte leszek, soha nem próbáltuk ki, de már amikor én 2008-ban elkezdtem, az volt a tévhit, hogy nem szabad használni.
Nem tudjuk.
De nem, hát nem.
De van olyan márka, amit kifejezetten ajánlasz?
Igen, BLS, GG, Blastel, most van egy kapcsolatom a Psionic-kal, ő nekik szuper jó BB-jük van.
Medbull?
Mehet, de azt tudni kell, hogy a BLS gyártja. A nagyon sok jó BB van, Airsoft Surgeon, hogy hívják a B-betűs gyártót? Bolt.
Blaster.
A Blaster. Én például nagyon szeretem Blaster BB-t, és égenföldön keresem a nagykereimben, hogy végre 28-as Blasterrel tudjak lőni. Nincs. Ha meg van, akkor meg kétszer olyan drága, mint például egy BLS-be hozni. Én azt mondom, ez a BLS GG vonal, ez egy nagyon jól kitaposott, jól használható, bár sajnos a bio vonalon...
Ez lett volna a következő kérdés, igen, hogy bio vonalon
Én ilyen környezettudatos lennék, csak az a baj, hogy kiderült a mostani BB szállítmányokkal, hogy ezt kb. A novemberig tudok környezettudatos lenni, ugyanis a hidegben a BLS Bio BB idén az az acskó, ami a kezembe került, hát az így megszüntette az adagolásomat. Aha. És nagyon sok problémát okoz bizonyos tálakban, bizonyos aerofoknál, bizonyos hőmérsékleten, viszont ugyanabból a B-ből, amikor normál teszek bele, akkor meg minden 100%-osan működik.
Jó. Akkor a szerviz végére még két érdekes kérdés, ami már tényleg ilyen kulisszatitok. Legrosszabb javítandó fegyver, ezt így felírtam. Legendák, amire emlékszel, és
összesen
soha, tehát izzadva keltél fel éjszaka, és az nem igaz, ezt nem hiszem
Lehet, hogy ahogy így hallgatjátok, ez egy kicsit visszásan fogja kivenni magát, de igenis vannak szélják, amiket nem vállalok el. Uh-huh. Azért nem vállalom el, mert tudom, hogy aránytalanul sokat dolgozom vele, és 2-3 hét múlva jöttök, hogy nem jó. Összesen 2 darab replika égett le a 12 év alatt a kezemben, és az mind AGM MP40 volt. Uh-huh. Szörnyű. Uh-huh. Tehát fali dísznek is lötyög. Tehát, hogy...
Én a Galaxy MP5-re szoktam ezt mondani, hogy az a másik recseg ropog, és így senkinek nem...
Hát a Galaxy MP5, bármilyen FAMAS, MP40, OEPEC, 2022. január 1-től olcsó szkályok, tehát ezek nálam nem vállalom el őket, mert tudom, hogy a végkimenetel az a tavalyi 4 darab szkál építésemből, ami szima és boly volt, egy működőképes.
Tehát, hogy ilyenkor meddig próbálkozol, vagy mikor mondod azt,
nagyon
hogy
sokáig,
ne haragudj?
Nagyon sokáig. Nagyon vannak olyan ügyfeleim, akiknek van problémás replikájuk, és igenis visszajönnek 3-4-szer, de az nem azt jelenti, hogy én 3-4-szer megsarcolom őket, és milyen jó, hogy a szar replikád van, hanem van egy pont, ami után én látom, hogy ez nem fog működni, és például ingyenes szokott lenni a javítás. Tehát, hogy mondom, én ezért munkadíjat nem vagyok hajlandó elkérni, azért, mert úgy látom, hogy ez és ez a probléma, és általában a szerelem, ami nem engedi el a replikát, tehát, hogy a tulaj mondja, hogy ő ezt annyira szereti, próbáljuk meg, megvárja, jó, ezt mondom, jó, rendben van, de mondom, akkor mit várni kell rá pár hetet, de én azt látom, hogy is jó, rendben van. És akkor... Hát a démonokat nem mindig sikerült.
Jó, világos.
Tehát rossz alap az
rossz alap. Jó, és akkor nézzük az ellentetjét. Volt-e olyan, amire visszaemlékszel, és konkrétan tudod, legjobban sikerült? Tehát amire azt mondtad, hogy na ez, vagy ezek, tehát lehet több példa is, akkor behoztak vagy nulláról, vagy javításnak, tehát behoztak egy koncepciót, hogy ezt szeretnék, és tényleg annyira jól sikerült, hogy arra mai napig emlékszel, hogy
mármint
igen.
Mármint a szervizemépítés, vagy maga igen, konstrukció igen, volt olyan
konkrétan olyan fegyver, amire azt mondod, hogy az a kis Bélái, az ő M4, az nagyon jól sikerült azért, mert tehát, hogy vagy olyan konstrukció, amivel nagyon-nagyon jól szeretsz dolgozni, mert borzasztó sok mindent ki lehet belőle hozni.
A Crytek, mint konstrukció, az új GG-k és Crytekek, azok abszolút ilyen konstrukciók, amikkel rendkívül jól lehet építeni, és hihetetlenül kevés hozzányúlással nagyon jó teljesítményt lehet kihozni belőle. Hát mivel én napi szinten ezt csinálom, és az a leszervizelt szám az 4 számjegyű, ezért olyan kedvencem nincs azokat az építéseimet szeretem, és azokkal vagyok nagyon elégedett, ahol megkapom azt a bizalmat, hogy az ügyfél elmondja, hogy mit szeretne a végén, de nem mondja meg, hogy hogyan. Megadom az árajánlatot, ezt és ezt fogom beletenni, mert én tudom, hogy az alkatrész halmaz működik, utána szívem teljes szeretetéből
és tudásával
megépítem, és tényleg az összeáll, és úgy lő, és azt csinálja, és olyan a hangja, és rám írnak, hogy figyelj, láttuk azt a replikát, amit most csináltál, és nincs hangja. És
mi van benne,
és így végig gondolom, hogy mi van benne, hát mondom, tök ugyanaz, amit másfél éve mindenhol beleteszek, csak mondom, még egy pár beállítás, mert az alkatrész nem minden. Hogyha igazán be akarunk egy alget állítani, ott kell falikcsálni, fúrni, faragni, hát és akkor ugye ez már nem műhely titok jellegű.
Jó. Mennyire árérzékeny a magyar játékos? Ugye beszéltek Covid előtt, Covid után. Szervizelés technikailag. Nekem voltak ilyen emlékeim, de ez már a régmúlt, mert egy kiégett boomer vagyok, de hogy 4000 forint, és volt olyan csapattársunk, aki mondta, hogy ő inkább szétszedi otthon, ő inkább megpróbálja, ezt a 4000 forintos átnézési pénzt ő ezt nem fizeti ki. Árérzékeny a magyar játékos? Árérzékeny volt-e, vagy most, hogyha azt mondja, hogy hát ez már nem fér bele, próbálja ilyen olcsó Jánosként minél olcsóbban megúszni a javítás szervizelést.
Erre igazán releváns választ azért nem tudok adni, mert én egy egyszemélyes műhelyt viszek, és a napi megkeresések száma az kb. 3-szor nagyobb, mint a saját kapacitásom. Így azok, akik eljutnak hozzám, és már foglalkozom velük, ott már ez nem merül fel, hogy akkor ez most miért ennyi lesz. Soha nem állok zsákba macskát, mindenki elmondja.
Csak halott macskát?
Nyomjunk valamit!
Jó, figyelj, egy órában megy a beszélgetés, látszik el, az emberek kicsit.
Ez egy nehéz 2,5 óra lesz, ahogy láttam.
Nincs két, nem, tök jó időben vagyunk amúgy, abszolút nagyon jó időben vagyunk.
Hát és csak 2,5 órát szeretnék beszélni.
Ja, nyugodtan, tehát nem, csak mindig tök jól lezárod a dolgot.
Hol tartottam?
Tehát ott, hogy aki már elmegy hozzád alapvetően, igen, ott az már nem nézi meg,
én eredményként élem meg. Egyrészt én mindig előre megmondom, mennyi az összeg. Tehát nincs az, hogy elkészült a replika, és akkor 40 000 lesz, hanem én ezt látom, küldöm a fényképet, írom a véleményemet, megírom gyorsan az ajánlatot, és amikor az ügyfél rábólint, hogy megfelel, akkor megfelel. Hogyha azt mondja, hogy nem felel meg, akkor szépen összeépítem, és 0 forintért leteszem.
Volt már olyan sztori, hogy ha zacskóba hozták el? Tehát, hogy otthon megpróbálta megcsinálni, megpróbált nagyon jó lenni, és ez lett a vége?
Hát én mindenkinek mondom, engem nem zavar, ha nekiálltok. Tehát nyugodtan, az se zavar, hát ezt kosztatyorban hozzátok el, ezt tapasztalatból mondom.
Egyszer megcsináltam.
De az összes kis pöcök, rugó, bizbasz, minden legyen meg. Uh-huh. Volt egy amúgy nagyon kedves barát, csapattárs pár, megadta, időpontot adtam nekik, találkozom, minden, jönnek a fiúk, és olyan furcsa picik a táskák.
Aha.
Doboz meg reklámtáska van, hát mondom, de hogy fél bele M4, meg AK, meg ilyesmi. És hát végén kiderült, hogy hát ők ennek nekiálltak.
Aha, és akkor az egyik dobozba voltak a test.
És akkor így kinyitom, és így, fiúk, biztos, hogy megvan minden.
Aha. Hogy nagyna.
Meg minden.
Még a porszívót is kicserültük.
Minden megvan. Na, miután elkezdtem a replikák APS M4, tudom, hogy neked erről van egy jó videót, de nekem más a véleményem. A APS M4 és így a service 70%-ánál így küldtem egy ilyen hiánypótló listát. Aha. Tehát, hogy légy szíves, még ezt a 2 marék alkatrészt hozzátok el, hogyha nem nekem kell beletenni pénzért. Igen.
Tehát volt ilyen.
Hát mondjuk nem volt ilyen, ez megtörténik, ez a 100-ból 1.
Aha, de akkor ez egy folyamatosan. Valakik mindig megpróbálják.
Igen, tehát engem nem zavar, sőt, örülök neki.
Hogy... Van ilyenkor felár, tehát, hogy nincs. Tehát nálad nincs jó, nálam volt jó. Mindegy, nálam 45 000 forintba került. Tényleg darabokra szedtem a G3-os, tehát na mindegy, jó. Szervizelésekről, igen?
A felár az úgy, nem úgy van, hogy én mondok felállat, hanem az ügyfélnek kerül sokba az, hogy így ezt a költ így lejárjuk.
Aha, aha. Jó, világos. Szerinted mennyire telített a szervizelő szakma Magyarországon? Sok vagy kevés a szervizes?
Kevés.
A szakember kevés, vagy egyszerűen csak a főállású?
A főállású, aki valódi kapacitást tud lekötni. Én ezzel rajta tartom a szememet.
Ezt akartam is kérdezni, hogy mennyire monitorozod a konkurenciát.
Nagyon. Nem hívom konkurenciának őket, akkor, ugyanis olyan mennyiségű Airsoft játékos kezdi évente az Airsoftot, hogy ha lenne még 2 Deadcat Budapesten, akkor sem zavarnánk egymást. Azért, mert a saját napi megkeresésem, akiknek csak én vagyok szimpatikus, akik csak hozzám akarják elhozni, azokat sem tudom kielégíteni. És akkor még van az elszoftosok nagy része, akinek meg mondjuk nincs eszébe sem jut hozzám eljönni. Nagyon sokan szerelnek, másodállásban, de ez mindig is így volt. Minden csapatnak, minden városnak és minden megyének megvan az a technikusa, akihez az elszoftos kör, meg kell oldani ezt a problémát. Az én karrierem is így indult. Ugyan az elején könyörögnem kellett a barátaimnak, hogy adják oda, de hát ezek a szarok, ezek elromlanak. Ráadásul régen minden elromlott, műanyag csapágyakon, meg ilyesmi, hát valakinek neki kell állnia, na hát én voltam kellően bátor hozzá, és vakmerő, az általános iskolai fenyőasztalomon, apunak a levet lett szelszámaival. Tehát, hogy ez mindig is volt, mindig is lesz, csak soha nem éri utol a kínálat a keresletet. És ez az utóbbi években, ez még hatványozottabban látom.
Sok, tehát jönnek az új játékosok, és jön az új megrendelés. Hát általában például az építőiparban ez nagyon szokott lenni, hogy kijön valaki, megcsinálja, nem tudom, a csapot, vagy a villanykapcsolót, elromlik, éppen nem ér rá, jön a másik, és mindig én azt, hogy ezt ki csinálta. Tudod, ez amikor mindig a szakember a szakemberre mutogat, hogy ez össze van gányolva. Hát igen, ez valami borzasztó. Ez sajnos egy magyar szokás. Vagyunk, igen, ez szerintem egy kifejezetten magyar szokás.
Ilyenek vagyunk.
Van-e ilyen a szervizben? Tehát volt már olyan srác, vagy kuncsaft, aki azt mondta, elhozta, hogy XY-nál volt a fegyver.
Az ügyfeleim egy halmada.
Aha, akik mástól hozzák.
Igen.
Ilyenkor mit látsz szakmailag? Ilyenkor tudod azért monitorozni egy picit a többieket, hogy...
Tehát munkára pontosan megmondom, hogy ki csinálta.
Aha. Tehát vannak ilyen, amiket, tehát ilyen különbségek, hogy te szerinted jobban csinálod, vagy egyszer úgy vagy, hogy érted az ő logikáját, hogy ő hogy próbálja megoldani az adott problémát?
Igen, tehát szerintem én ezt már nagyon régóta csinálom ahhoz, hogy ne lássam. Látom, hogy ő hogy akarja megoldani azt a problémát, és látom, hogy még mi az a három pont, amit nem ellenőrzött vissza, és azért van nálam a replika. Azt tudni kell az ügyfelekről, ezt amúgy szeretetből mondom, félre ne értsétek, tehát, hogy jellemző a magyar airsoftos egy ilyen bizalmi körjárat. Tehát megcsinálom a replikát, játszik vele, van egy bagatell hiba, legyen az én hibám, legyen az ő hibám, lényegtelen, valami felüti a fejét. Ha olyan kedvében azt mondja, hogy az Elvin szal, és elmegy egy következőhöz, ott következőnek kijavítják azt a hibát, majd utána történik valami, és tehát ez egy ilyen körforgás. Én azt vettem észre, hogy az ügyfeleim, most gyorsan számolok, valamilyen drámai számot fogok mondani.
13.500 az elmúlt 24 órában.
Az ügyfeleim olyan 10-15%-án úgy, hogy amúgy így nem mondják, tehát hogy én azért látom, hogy ezt a körforgást járják. Ezt is tök egészségesnek tartom, és még soha senkit nem utasítottam vissza, vagy haragudtam meg, mert elvitte másod. Sőt, a versenyt én jónak tartom. Szoktam is mondani, például ugye most a Dead Cat Shop kezdi bontogatni szárnyait, és ugye akkumulátor BB belső alkatrészeket árulok, és mondom, hogy nálam ennyi a BB, ezt forgalmazom, mert ennyi az akkumulátor, de ha te máshol szeretnéd megvenni, nyugodtan menj meg, ellenőrizd le az árakat, ilyesmi. Én ebben nem csinálok ügyet, mert a kereskedelmi végzettségem miatt én tudom, hogy a verseny azért az egy tök jó dolog tud lenni.
Milyennek látod amúgy a többi szerelőst? Tehát, hogy van olyan szervizes, akire azt mondod, hogy na, ő nagyon tehetséges, vagy tehát, hogy jók a magyar szerelők, akiknek így láttad a munkáját? Vagy van olyan, akire azt mondanád, hogy ne.
Ezt kivágjuk, vágjuk ki.
Jó, nem kell neveket mondani, nem kell azt mondani, hogy kis Béla, oda ne vigyétek, tehát nem erről van szó, csak hogy nagyjából te mit látsz. És ez is
úgy, hogy véleményed. Igen, úgy, hogy a nagyképűség fekete leplét mindenképpen kerüljük el, és hogy szuper politikailag korrekten megpróbálja kibújni az őszinte véleménynyilvánítás alól, azt tudom mondani, hogy az ügyfeleim egyharmada az másik szerelőtől jön át hozzám. Annak az egyharmadnak legalább a felét meg tudom tartani. Nálam a műhelyben van egy szabály erre, hogy soha senki munkáját nem értékelem, főleg nem az ügyfél előtt becsmérlem. Meg szoktam kérdezni, hogy ki csinálja, mert mivel ismerem a másik munkát, tudom, milyen alkatrészhalmazzal dolgozik, mik a fogások, amiket alkalmaz, tudom, hogy ki hézagol túl, ki hézagol alul, kinek rossz a forrasztása, stb. Ez egy fontos információ nekem, és fel is szoktam jönni a szerviznaplóba, de hát én pont a szakmaiság miatt én nem szeretném.
Jó, ez így abszolút korrekt, jó.
Mert ugyanúgy lehet rám is rosszat mondani, hogy bezzeg a sérlei elrontotta, meg az a Ditket az rosszul csinálta meg.
Ditket,
kedvencem a Ditket. Ezt most elmondtam kétszer, ez beégett.
Ez most már így marad, igen. Nekem is gyakorolnom kellett, hogy mondjam ki a nevedet.
Na, és túl sok a játékos ahhoz, hogy egymásra mutogassunk. A szerelős csoportban megpróbáltam gázos szervizest keresni, mert hogyha az aeges szervizesből nincs elég Magyarországon, akkor gázos szervizes nincs. Tehát a közelében sincs a kínálat a kereslethez. Nem tudok. Tehát, hogy senkit nem tudok úgy elindítani, vagy úgy kimenedzselni, hogy ezt te csináld úgy, ahogy én. Rám jött egy-két ember, és megkérdezte, hogy én milyen részt kérek a szerzett munkában, mondom, itt nem erről van szó, hogy én üzletet szerzek magamnak, és én közvetítek munkát, hanem léci, állj neki, mert itt van 15 ezer gázos pisztoly, amit le kell szelvizelni egy évben négyszer, és nincs, aki csinálja Magyarországon, és semmit, ez mondom, tök jó indulatból, csak kérlek, álljál neki.
Hát, és csinálj, mert nem tudsz, nem van.
Hát, jó, világos. Beszéljünk egy picit a jövődről, mármint arról, hogy miket tervezel, ha tervezel egyáltalán. Most ugye beszéltünk erről a webshopról, meg beszéltél videókról, oktató jellegű szervizes videókról. Erről beszélj egy kicsit, hogy miket tervezgetsz.
Hát mind a Friendly Fire életében, mind pedig a Dead Cat Works életében ez a január-február, ez egy óriási fordulópont, ami márciussal kezd ugye ketyegni.
Akkor még a Friendly Fire-os adást akkor március előtt meg kell csinálni.
Nem, azt pont március után kell megcsinálni.
Jó. Csak úgy írjuk be a roadmapbe.
Azért, mert én most költözöm egyet március, február vége, március elejével. Úgyhogy közben ilyen extrém módon le vagyok terhelve munkával, tehát hogyha nem szeretnék aludni éjszakánként, meg ilyesmi, akkor ez most egy tökéletes pillanat erre. Tehát a Dead Cat Works életében most jön egy költözés, sokkal nagyobb helyjel, az eladást előkészítve egy Budapest belvárosi helyszínnel, megváltozott kommunikációval, lecsökkentett határidőkkel. Sajnos azt nem tudom megélni, hogy hozzám bejutni, mert tényleg egyedül vagyok, hogy könnyebb lesz, viszont hamarabb is visszakapják a replikát az emberek. Játékosok, bocsánat. Mindenképpen egy komolyabb lendülettel és kommunikációval és szolgáltatás halmazzal szeretnék az Airsofterek segítségére lenni, és akkor mellette még van egy kis Friendly Fire.
Gyorsan vedd elő.
Gyorsan. Még van egy kis Friendly Fire, aminek ugye még nagyon sok minden történhet benne idén. De kb. Ez a jövő.
Aha, jó, rendben. Az utolsó témánk az általában egy ilyen nagy összesítés. Régen is most, ugye eléri óta játszol. Milyen a régi játékos, és milyen az új játékos állomány, a hát New Generation? Ezt ugye nagyjából kibeszéltük. A játékos típusok, játéktípusok kapcsán régi és új trendek. Most itt mondok két dolgot. Speedsoft, mint új trend, ami hát kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy mennyire durrant be, vagy fog szerinted bedurrani Magyarországon, illetve mondjuk azok a többnapos, ilyen hard wheel slim, gyalogolós feladat koncentrációs, vagy feladat, tehát kompetitív játékok, nem fogom tudni kimondani ezt a mondatot, tehát amelyek mondjuk esetleg veszélyben vannak és eltűnhetnek, mert kevesebb rá az igény. Látsz ilyen változást amúgy a játéktrendekben?
Igen.
Na, akkor hallja, most egyre jobban fogalmazod, úgyhogy át is adom a szót.
Ez nagyon köszönöm. Igen, ezt észrevettem a podcast adásokon, hogy ennek a Speedsoftnak a pedzegetése, meg a megértése, azért ez terítéken van. Nagyon sajnálom, de a Milsim nem a jövő játéka. Ugyanaz fog történni az Airsoftban, mint annó, ami a harc művészetekkel történt, és küzdősport lett belőlük. Ennek az a lényege, hogy meglett az a módszer, ami miatt pénzt tud beáramolni a szegmensbe, hívjuk így, és bemutathatóvá válik a közönségnek. Igen, itt mondhatják meg, hogy üzlet lesz, meg eltűnik a hobbink, meg ilyesmi. Most itt ülünk 2022-ben Magyarországon egy budapesti stúdióban, nem kell kitalálnunk azt, hogy mi lesz a Speedsoft-tal, semmi más nem kell csinálni, mint felmenni az Instagramra és a YouTube-ra, megnézni, hogy mi történt vele. A Speedsoft nem Amerikát, hanem Európát 3 év alatt hódította meg, és a környező összes országnak már saját országos bajnoksága van. Az amerikai CIG csapat által kitalált SpeedQB licensz és szabályrendszer alapján. Tehát azonnal lett egy standardizálás, azonnal van mire felkészülni, van mihez tartani, van mi alapján tréningpályát építeni, és az európai bajnokság az 3 éve megy. Olyan szinten, hogy a holland sportszövetségnek van nem tagozata, hanem önálló szervezete, holland nemzeti airsoft szakszövetséggel, aki olyan mennyiségű pénzt tol bele, hogy még a CIG csapat is elismerte, hogy hát 6 hónap alatt megcsináltátok bekamerázva, mert pályát felépítettétek, teljes infrastruktúra. Hát ilyet még amcsiba se csinálunk mi.
Magyarországon mi kell ahhoz, hogy ez így felvegyük a ritmust?
Hát amit 1 óra 23 aha. perccel ezelőtt beszéltünk, dedikált pályák, aha. és vállalkozás kell hozzá. Nem kell várni arra, hogy hú, ez fog-e valakit érdekelni. Most itt az elmúlt egy évben kimondottan speedsoftra épített puskákkal keresnek a fiatalok. Tehát, hogy ezt nem kell megválni. Már most vannak olyan játékszervezők, akik a speedsoftot negatív kontextusba helyezve kiírják az oldalukon, ez elsősorban vidéki kisebb játékszervezők, hogy a speedsoftosokat nem engedjük be a játékra. Az agresszív, sokatlövős játékstílusok miatt. Na és akkor pont itt jön a baj, hogy van egy új trend, és nincs hova áramolni. Uh-huh. Nincs hol kiélni magadat.
Ezt a fajta játékstílust.
És ebből az a baj, hogy a magyar Airsoft olvasztó tégely effektusa, hogy nem mondhatjuk azt, hogy van haladó játékos, uh-huh. te jobb vagy, te tapasztaltabb vagy, emiatt nem mondhatjuk azt, hogy te milszimes vagy, te speedsofter vagy, uh-huh. és mindenki egy játékon játszik. Na most ez a mi természetünkkel egyenes út a konfliktushoz. Uh-huh. A speedsoft itt van, minden elérhető, rá kell kattintani a webshopokon a felszerelésekre, a technikusok meg tudják csinálni azokat a replikákat.
Jó. Ha jövőben nézünk, technikai jövőben, igen. akkor szerinted merre halad a technológia, Airsoft technológia? Tehát milyen lesz a jövő Airsoft fegyvere? Mennyire fog fejlődni még az AEG? Mennyire lesz mainstream a HPA? Tehát, hogy mennyire lesz olcsó esetleg? Ugye már adás előtt beszélgettünk erről, hogy vajon a Taiwangaron a szimák között találunk-e majd HPA-t. Hogy látod ezt a...
Most így lepillantok Viktor arc kifejezésére, hogy vajon hogy reagál erre a kérdésre, de...
Melyik túl mögöttünk
igen, a bugyan. Igen, sapkájába bulkolózva próbálja kerülni a szemkontaktust. Az ajakban még nagyon sok van. És tudom is, hogy mi lesz a következő lépcsőfok. Amúgy itt van az órunk előtt, csak még nem másolták le. Még nagyon sok van benne. Én abszolút imádom ezt a platformot. Igen, a HPA olcsósodni fog, erről viszont meg vagyok győződve. Az, hogy Taiwangaron lehet-e sima HPA puskát venni, hát
majd egyszerre.
250-nél lehet ugye GHKM4-et venni, meg lehet 40-60 ezer forintért vel AK-t is venni, tehát az ott is megtörtént, itt is megfog, hogyha HPA-t nézzük.
GBB?
Én nem vagyok GBB, és aki engem ismer, az tudja, hogy ez a gázos kémia. Nem vakfolt, értek hozzá, meg tudom, jól van szó, csak hogy ez így engem. Én a honvédségnek kilőttem magamat. Tehát
neked elég volt ez.
Én nem keresem, hogy csattogja meg ilyesmi. Nagyon érdekes a gázos pisztolyok jövője, az a HPA meghajtás adapterekkel és M4-es tál adapter alkatrészekkel, ami most két külön technológia.
És ezt még valahogy. Jó, hát ezt majd meglátjuk. Jó. Ennyi év után neked mit jelent az Airsoft? Sport ez, hobbi, életvitel? Hogy definiálnál ezt?
Hú, hát nekem sikerült nyakig belecsúsznom ebben. Tehát hogy nekem semmiképpen sem hobbi. De én ezt már 10 évesen tudtam hobbinak tekinteni. Számomra mindenképpen egy sport. Tehát én sportként állok hozzá. Igen, teljesítménycentrikusan állok hozzá. Életmód. Tehát azzal, hogy ebben dolgozom reggeltől estig, a barátaim többsége innen kerül ki, és mellette még a közösség szervezésnek bizonyos bugyraiban még úszom. Nekem ez mindenképpen egy életstílus, szinte teljesen kitölti mind a magán, mind pedig a dolgozó életemet.
Hivatalosan ugye ez még nem sport, de ugye a speedsofttal akár még, ahogy most kifejtetted, változhat. Szerinted akkor az az álláspontod, hogy van rá lehetőség, hogy ez hivatalosan is sport lesz?
Ennek megvan a hivatalos útja, csak még soha senki nem csinálta végig az elmúlt 10 évben.
Jó, és akkor az árkérdésként, hát most egy összetettebb kérdést fogok mondani, ha laikusként meg kellene győznöd valakit, aki most szeretne airsoftozni, vagy egyáltalán keresi a szabadidős tevékenységét, hogy airsoftozzon, ne pedig akár mondjuk paintballozzon, vagy akár bármi más csináljon. Mit mondanál neki, mivel győznéd meg, hogy ezt a hobbit, ezt a sportot, ezt válassza más helyett?
Ezen gondolkoztam, ugye a leadott kérdések alapján, hogy valami okosat találjak ki rá, akkor se tudtam mit mondani. Mm-hmm. Jó, most vicceltem.
Ha nincs, akkor nincs.
Ha szeretnél egy szuper összetett testet, lelket és az ügyességedet próbálra tevő taktikai túrasportban részt venni, ami mindenre is hatással van, és nem csak futnod kell tudni, vagy izomzatodnak lenni, vagy ügyesen átlátni a teret, a harcteret, vagy ügyesen lőni, vagy kezelni a replikádat, hanem mindezt össze akarod gyúlni, és olyan igazán meg akarod szivatni magadat, itt a helyet köztünk.
Jó. Rendben. És nekünk, mint játékosoknak, szerinted miben kellene változnunk ahhoz, hogy maga az egész magyar Airsoft közösség fejlődjön? Hozzáállásban, mentalitásban, bármi, akármiben.
Élni és élni hagyni. Uh-huh. Mindenáron meg akarjuk győzni egymást, hogy amit mi gondolunk, az jobb. Az nem jobb, az más. Az Airsoft érdekkörök mentén működik jelenleg. Nekünk elfogadni kell megtanulni. Elfogadni azt, hogy ő másképpen akarja, Jó, akkor én elmegyek, megkeresem, ahogy mások is úgy akarják, mint ahogy én. Valójában a Friendly Fire is erről szól. Hát ezt a játék eligazításokon ezt sportemberi tartásnak és magatartásnak definiálom. Számomra azt jelenti, a civil életben ezt alázatnak és elfogadásnak szokták mondani. A rugalmasságot tartom a legfontosabbnak.
Jó, hát szerintem ez egy nagyon-nagyon szép zárszó, úgyhogy az igazság, hogy rengeteg mindenről lehetne még beszélni. Arra kérünk titeket, hogyha tetszett, akkor írjátok meg a komment szekcióba. Bármilyen kérdésetek van, írjátok meg a komment szekcióba, és ha összejön annyi kérdés, vagy van olyan téma konkrétan, amiről tudunk akár Detkettel beszélni, akkor hajrá, fogunk csinálni adást.
Írjatok kérdéseket, hogy jöhessek megint.
Így van, illetve nem sokára akkor majd visszatérünk egy második beszélgetésre. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hát hölgyek, urak, 2 hét múlva jövünk majd egy nem várt adással, ezt majd akkor meg fogjátok tudni, hogy mi ez, és azt követően pedig 2 héten, ha minden jó megy, akkor ígéretünkhöz méltán face-to-face Joe-val. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!
Sziasztok!